Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 21. versben a következőképpen. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor a hittanosokkal tanulunk az egyházi esztendőről, kétszer is benne van a tananyagban, egyszer harmadik osztályban, egyszer meg ötödik osztályban. És amikor tanuljuk az egyházi esztendőt, ugye, hogy adventtől adventig, és melyik ünnep mit jelent, na itt zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy döbbenetes, hogy a mai gyerekek mennyire nem tudják már az ünnepeket. Még az, hogy karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, azt igen, de bármi mást kérdezek, nem szokták már tudni. Ha megtanuljuk harmadikba és ötödikbe újra elővesztük, akkor megint nem tudják. Szerintem ez azért van, mert a családok már nem élik meg az ünnepeket, és már nem mondják a gyereknek így napi szinten újra meg újra, hogy hát most ezt ünnepeljük, most ennek az ünnepe van, és valahogy nem ivódik bele a gyerekekbe ez, hogy akkor most melyik ünnep tulajdonképpen miről is szól. Na de ez egy zárójeles megjegyzés volt. Szóval, amikor tanuljuk az ünnepeket, akkor meg szoktam kérdezni tőlük, hogy és tudjátok, mikor van Jézus névnapja? És akkor nagyon meglepődnek, mert hát Jézus születését ünnepeljük karácsonykor, de hogy névnapja is van? Hát új év napján. És ezen el szoktak csodálkozni, hogy hát új év napján nem azt ünnepeljük, hogy elkezdünk egy új esztendőt, búcsúztattuk a régit, és kezdünk egy új esztendőt, és akkor erre Isten áldását kérjük. Jézus névnapja van. Úgy gondolom, hogy a mi szempontunkból ez nagyon jól jött ki, nagyon jól alakult, hogy ez a két ünnep egybeesik egy napra. Valamikor a 300-as években találták ki az akkori keresztények a karácsony ünnepet, egészen addig nem ünnepelték Jézus születését, de mivel az egy pogány ünnep volt, a pogány rómaiak a legyőzhetetlen napot ünnepelték, keresztényeknek el kellett dönteniük, hogy mit kezdenek a munkaszüneti nappal. Hát ők nem fogják a legyőzhetetlen napot ünnepelni, de akkor jött ez a jó gondolat, hogy hát a mi legyőzhetetlen napunk maga Jézus Krisztus, az Isten fia, mi megváltunk. Hát amíg a pogányok az égitest napot ünneplik, addig mi ünnepeljük akkor Jézus Krisztust, hogy ő eljött, ő megszületett, ő emberré lett értünk. Hát így alakult ki a karácsony ünnep. Tényleg nem tudjuk, hogy Jézus melyik hónap, melyik napján született, de attól a születését bármelyik nap megünnepelhetjük, bármelyik évszakban, bármelyik hónapban. És azt hiszem, jól tesszük, hogy megünnepeljük azt, hogy az Isten emberré lett, hogy emberi testben megszületett. De az, hogy december 25-ére esik ez az ünnep, és pont a 8. nap január 1-e, az nagyon jól jött ki. Hiszen a polgári év első napján ugye azt mondjuk, hogy hát kezdjük ezt az évet az Úr nevében. Az ő nevében induljunk el, az ő nevébe éljük végig ezt az esztendőt. Úgy, ahogy még amikor úgy vallásosabbak voltak az emberek, és jobban ott volt az Istenre való hagyatkozása mindennapokban, hát a parasztember hogy kezdte a szántást? Isten nevében. Vagy hogy kezdték az aratást? Kezdjük Isten nevében. Vagy hogy kezdték az asszonyok a kenyérsütést? Isten nevében. Tehát bárminek neki indultak, bármit kezdtek, azt az Úr nevében. Az Úr nevében kezdjük, az Úr nevében akarjuk végigcsinálni, az ő nevében akarjuk befejezni. És hát nyilvánvaló, hogy az új esztendőt is, hát mi az Úr nevében akarjuk elkezdeni. Az ő nevének a segítségül hívásával. És az ő nevében akarunk végigmenni ezen az esztendőn. Az ő nevében akarjuk végigjárni ezt az évet. És hogyha az ő nevében akarjuk végigjárni az esztendőt, és pont a névadásának az ünnepe, hogyha december 25-től 8 napot számítunk, pont erre a napra esik, hát az egy nagyon jó egybeesés, ugye? Jézus nevét ünnepelni, Jézus nevében kezdeni, Jézus nevében végigélni. De én azt hiszem, hogy erről újra meg újra el kell gondolkodnunk, hogy mit is jelent az, hogy Jézus nevében, hogy ne csak egy szólam legyen, hogy úgy mondjuk, hogy elképzelhető, hogy amikor a kenyérsütést kezdték, lehet azt sem gondolta mindenki komolyan, hanem egy szólam volt, egy megszokásból való kimondás. Vagy hogyha a szántást kezdték, lehet, hogy nem gondolta szívből, hanem csak úgy mondta. Gondolom azért sokan szívből gondolták. No, de hát annak van valami jelentése, valami mély tartalma, hogy mit jelent valakinek a nevében csinálni valamit. Hiszen valakinek a nevében mondani valamit, vagy tenni valamit, azt jelenti, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy ő maga is ugyanazt mondaná, ő maga is ugyanazt tenné. Nekem egy nagyon csodálatos megtapasztalás volt az, amikor házasságot kötöttünk, és a következő években azt tapasztaltam, hogy jön valaki, engem keres, de csak a férjemet találja, ő válaszol a kérdésére, elmeséli, mi történt, és azt mondom, hát én szó szerint ugyanezt mondtam volna, és ez fordítva is így volt. Olyan jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy nem csak úgy mondjuk, hogy hát, hanem tényleg egyformán gondolkodunk, amit én mondok, ő is azt mondaná, amit ő mond, én is azt mondanám, és hogy ez milyen jó ez az egység. És amikor Jézus nevét használjuk, hogy Jézus nevében mondani vagy tenni valamit, akkor ugyanígy kellene ennek lennie. Hogy amit mondunk, Jézus is azt mondaná, ő maga is. Amit teszünk, ő is azt tenné. Azt mondja az ige, hogy amit szóltok vagy cselekeztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Hát ez egy nagy felelősség. Ez egy nagy felelősség. Közben itt fölírtam magamnak egy idézetet, az egyik lelkész testvérem írta, hogy az új év az a Jézusban kapott új élet ünnepe is. Hogy gondoljunk arra is új év napján, hogy egy új lehetőséget kap az ember. Ami elmúlt, elmúlt, de most kezdődik valami új, évről évre megkapjuk az újrakezdés lehetőségét. Ez egy jelképes ünnep is ebből a szempontból. Az új életünknek, a Jézusban való újrakezdésünknek az ünnepe is az új év. De visszatérve arra, hogy az új élet azt jelenti, hogy egy Jézus nevében járt élet, és hogy ez egy nagy felelősség, és hogy milyen sokszor visszaéltek és visszaéltünk Jézus nevével. Van az a kedvenc Jézus filmem, amit sokszor szoktam emlegetni, mert úgy csinálták meg a filmkészítői, hogy az egy igehirdetés is, vagy tulajdonképpen több igehirdetés így egymás mellett, hogy nem csak maga a történet, hanem tényleg az ember kénytelen így a dolgok mélyére ásni, átgondolni mélyebben a dolgokat, hogy mi miért. Jeremy Sisto főszereplésével van ez a film, hogyha valakit esetleg érdekel. És akkor, amikor a sátán próbálja Jézust lebeszélni a kereszthalálról, akkor többek között megmutatja neki, hogy mi következik. Háborúk, amikor a katonák azt kiabálják, hogy Jézus nevében is aztán ölnek, meg mágia halálra ítélt eretnek, hogy Jézus nevében küldik a mágiára, és azt mondja a sátán, hogy évszázadokon keresztül nagy üzlet lesz Jézus nevében gyilkolni. És ez annyira megdöbbentő, amikor az ember ezzel szembesül, hogy Jézus nevében gyalázatos dolgokat tettünk, vagy tettek az őseink. De mi magunk is, meg lehet nem gyilkolunk, de azt gondoljuk, hogy Jézus nevében úgy oda mondhatunk a másiknak. És ugye azt meg tanítjuk a gyerekeknek is, hogy a ne ölj parancs az arra is vonatkozik, hogy szóval se bántsd meg a másikat, meg haragot se tartsál, meg ne legyél megbocsátatlan. Az ember azért úgy megdöbben ezen, hogy azt gondolva, hogy, Jézus nevében járunk el, mennyi szeretetlen dolgot tettünk, amit Jézus nem tett volna. Nem küldte volna mágia halálra az eretnekeket, akik nem hajlandók elhinni az ő istenségét, nem kezdett volna háborúkat, és így tovább. Van egy mozgalom, What Would Jesus Do, amikor látunk egy keresztény fiatalnak ilyen karkötőt, hogy WWJD, ez ennek a rövidítése. Mit tenne Jézus? Van egy híres regény, valami 100 évvel ezelőtt írták ezzel a címmel. És ez erről szól, és ez a regény indított el ezt a mozgalmat, hogyha Jézusban hiszünk, ha az ő követői vagyunk, akkor tegyük fel ezt a kérdést mindig. Mielőtt beszélünk, mit mondana Jézus? Mielőtt megteszünk valamit, mit tenne Jézus? Más lenne az életünk, ha ezt a kérdést gyakran feltennénk. Vagy lehet nem pont ezt a kérdést kell feltennünk, hanem azt, hogy mit akar Jézus, hogy mit tegyünk mi, mert sokszor gondolom azt is, hogy bizonyos esetekben ő azt tenné, de neki arra megvan a hatalma, hogy azt tegye, nekem arra nincs meg a hatalmam. Na de mit vár el tőlem, mit kell nekem tenni, mint embernek? De fel lehetne ilyen kérdéseket tenni, hogy akkor most mit jelent az, hogy Jézus nevében induljunk az új esztendőnek, és hogy az ő nevében, az ő nevét segítségül hívva éljük le ezt az évet. Ma csak egyetlen egy igevers van kijelölve alapigének, ilyenkor az ember úgy meg is döbben, hogy jé, csak egyetlen egy vers, aztán ahogy olvasgattam, ízlelgettem, rájöttem, hogy ebben az egyetlen egy igeversben benne van minden lényeges. Ebben az egyetlen igeversben benne van a törvény és az evangélium. Istennek a teljes üzenete benne van ebben az egyetlen egy igeversbe, olyan, mint a János 3.16. Benne van minden. Benne van az evangélium, mert azt írja Lukács, hogy a Jézus nevet adták neki. És a Jézus név azt tartalmazza a teljes evangéliumot. Mert az a név, hogy Jézus, eredeti formájában Jehosua, azt jelenti magyarul, hogy Jahve megszabadít, Jahve üdvözít, és ez önmagában egy üzenet. Ugye a Jahve Isten nevet mi úgy szoktuk mondani, hogy Úr, amikor olvassuk a Bibliát, és azzal találkozunk, hogy nagy U és nagy R, az azért van, mert azzal jelzik a Biblia fordítók, hogy itt a Jahve Isten név szerepel az eredeti héber szövegben. Úgy szoktuk mondani, hogy az Úr megszabadít. Az örökké való, mert ez a név, hogy Jahve azt jelenti, hogy vagyok, aki tényleg vagyok, voltam és leszek, aki örökké való. Na ő az, aki megment. Mert ő jött el Jézusban. És az, hogy megment, azt jelenti, hogy nem engedi, hogy örökre elválasztva legyünk tőle a bűneink miatt. Nem engedi, hogy az örök halálba, a pokolba, a kárhozatba kerüljünk. Mert szeret, mert ő maga a szeretet, és nem bír beletörődni abba, hogy elveszítsen bennünket. Eljött emberi testben, emberré lett, Jézusban, mert megszabadít, mert megment, mert üdvözít, mert megtisztít, mert megbocsát, mert örök életet ad. Azért mondom, hogy ebbe az egy névben, hogy Jézus, benne van a teljes evangélium. És benne van ebben az igeversben a törvény is. Benne van az a fajta törvény is, ami mindenkire érvényes, mert hogy József és Mária betartották azt is, ami mindenkire érvényes volt. Az a szó jelzi ezt nekünk, hogy kellett. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett. őt megélni. Hát ebben benne van, hogy ők az Isten törvényét, hogy valamit kell csinálni, azt ők nagyon komolyan vették, és maga Jézus is teljes földi életébe. Azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Én azt gondolom, hogy van egy nagy félreértés bennünk, mai keresztényekben, mert nagyon hangsúlyozzuk azt, hogy az oltár előtt felolvasott ige esetleg megtévesztő lehet egyesek számára, hogy hát nem a törvény alapján igazulunk meg. Ez luteránus, evangélikus, keresztény hitünknek az alapja, hogy nem a cselekedeteink, nem az Isten törvényének a betartása juttat be bennünket a mennyországba, hanem egyedül az Isten kegyelme. Egyedül az, hogy hiszünk abban, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, hogy ő volt az áldozat helyettünk, hogy ő az Isten báránya, az ő vére tisztít meg, az ő vére ment meg. Ebbe kell belekapaszkodnunk, ebbe kell hinnünk, és úgy juthatunk be Isten országába, a mennybe. Mert csak ő tud oda bevinni. A mi saját cselekedeteink, a mi saját akarásunk, igyekezetünk nem fog oda bevinni. Na ezt ugye nagyon jól megtanuljuk a konfirmációra, és aztán újra meg újra halljuk a prédikációkból, és ez úgy rögzül bennünk, hogy hát nem Isten törvénye által kerülünk be a mennyországba, nem a cselekedetek által, és akkor itt jön a félreértés, hogy ja, hát akkor nem is kell azzal foglalkoznunk, hogy mit akar az Isten. Hiszen úgy sem az számít. Na hát ez egy jó nagy félreértés a mai keresztény egyházban. Mert az igaz, hogy nem a törvény által igazulunk meg, ahogy olvastuk a oltár előtti ígébe, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell betartani, és hogy nem kell igyekezni betartani az Isten törvényét. Ez ugye két külön dolog, amit a mai liberális kereszténység nagyon összekever. Ja, nem számít az üdvösség szempontjából, hogy mit csinálok? Hát akkor nyugodtan lehetek erkölcstelen, mehetek a magam fejem után. Lábbal tiporhatom az Isten 10 parancsolatát, meg az összes parancsát, meg a hegyi beszédet, meg mindent, mert úgysem számít, úgysem az dönti el, hogy bejutok-e az ő országába? Hát nem az dönti el, hogy bejutok-e az ő országába, de hogyha a szívemben ott van az Úr Jézus Krisztus, akkor az Isten törvényét képtelen leszek lábbal taposni. Hát hogyha a szívemben ő van, akkor fontos lesz nekem az, hogy az ő törvényét igyekezzek betartani. És az ő törvényét szentnek, és komolynak tartsam, komolyan vegyem az ő törvényét, és szentnek tartsam, és betartsam. És ebben az igeversben még benne van az is, hogy azt is komolyan vették, József és Mária, betartották azt is, amit ők külön kaptak utasítást. Így van benne, hogy ahogyan az angyal nevezte őt. Tehát amit az angyal mondott nekik, azt úgy csinálták. Isten üzente, Isten mondta? Hát akkor annak úgy kell lennie. Mert vannak Istennek olyan utasításai számunkra, amit úgy egyénileg kapunk meg. Hogy olvassuk az igét, imádkozunk, és Isten szól a szívünkhöz, hogy erre menjél és ne arra. Ez az én akaratom a te életeddel kapcsolatban, és nem az. És van, amikor úgy belül a szívünkbe megvan az a bizonyosság, hogy az az Isten akarata, hogy ezt és ezt mondjam, azt a másik dolgot meg inkább ne mondjam. Ezt és ezt tegyem, azt a másik dolgot meg inkább ne tegyem. És hát, hogy azt is komolyan kellene venni. Hogy amit megértünk az igéből, amit megértünk az imádság alatt, hogy mit akar tőlünk az Isten, hogy azt is komolyan vegyük. Emlegettem már ezt a kifejezést, hogy a mai liberális kereszténység, mit jelent ez? Ez a mindent szabad kereszténység, hogy mindenki azt csinálja, amit, és akkor mi is. Mindenki úgy él, hát akkor mi is. Ma már más idők járnak, Ma már nem számít az, és akkor most sorolhatnám, hogy miben gondolkoznak a keresztények úgy, hogy hát a világban így van, hát akkor átalakultak a dolgok, hát akkor mi is így csináljuk. Kérdezi az egyik lelkész testvér a lelkész Facebook csoportba, hogy ugyan beszélgessünk már el arról, hogy mi lelkészek, hogy mit jelent az, hogy rendezett életvitel. Mert ugye a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényében benne van, hogyha megválasztunk valakit evangélikus iskolába igazgatónak, vagy óvodába óvodavezetőnek, vagy gyülekezetbe felügyelőnek, vagy bármilyen tisztségre, vagy presbiternek, rendezett életvitellel kell, hogy rendelkezzen. És akkor kérdezi lelkész testvér, hogy kell ezt 2024-ben értelmezni? Mit jelent a rendezett életvitel? És akkor ez most egy komoly kérdés, egy nagy kérdőjel, hogy akkor most mit is jelent ez? Hogy akkor lehet-e iskolaigazgató, vagy felügyelő, vagy presbiter az, aki úgy él, ahogy él? Vagy pedig azt mondjuk, hogy ó, hát a világban ez már elfogadott, a világ számára ez már nem bűn. És akkor mi történik? Mi egyház alakulunk át a világ képére és hasonlatosságára, nem pedig mi egyház vagyunk hatással a társadalomra, hogy a társadalomban történjenek jó változások. Tehát teljesen fordítva megy. Tehát nekünk az lenne a küldetésünk, az lenne a feladatunk, hogy hassunk a kívülállókra, hassunk a társadalomra. És nem hatunk, mert a liberális kereszténység, ez a mindent szabad kereszténység, az egy gyenge kereszténység, ami nem tud hatással lenni a társadalomra. Egy cseppet sem. És azt látjuk, hogy fordítva van. Hogy ami kívül van, az hat ránk. És mi is egyre erkölcstelenebbek vagyunk, egyre szabadosabbak vagyunk, egyre liberálisabbak vagyunk. És akkor most már olyan dolgokon kell az egyházon belül is vitatkozni, amiről nem gondoltuk volna valaha. Én nem gondoltam volna 20 évvel ezelőtt, hogy azon kell vitatkozni, hogy lehet-e lelkész valaki, aki ilyen és ilyen módon gondolkodik, meg él. Vagy lehet-e presbiter valaki, aki ilyen és ilyen módon gondolkodik, vagy él. Mondok ilyen enyhébb példákat, mert az igazán nagy problémákat ki sem merem mondani. Például ez a korrupció ügy. Amikor templomba járó keresztények egymás között azzal dicsekszenek, hogy lefizetik a közterület felügyelőt, hogy ne kelljen azt a nagy büntetést fizetni a tilosban parkolásért. És akkor ezen nevetgélnek gyülekezeti tagok, bibliaórások, hogy hú, hát nem kellett a 30 ezeret befizetni, zsebbe adtam 10 ezeret, és megúsztam a többit. Hát ez korrupció. És akkor hogy akarunk mi egyház hatással lenni a társadalomra, hogy ne legyen korrupció? Meg mit akarunk mi szidni a politikusokat a korrupciók miatt, amikor mi keresztények korruptak vagyunk? És azt gondoljuk, hogy jó viccelni a BKK járatain, meg jó vicc nevetni való, lefizetni a közterület felügyelőt. Ha kicsiben nem megy Isten akarata szerint élni, akkor nagyban sem fog menni. És hogyha úgy gondoljuk, hogy az Isten törvényét nem kell betartani, mert most már az nem számít, akkor hogy akarunk Jézus nevében, Jézus nevét segítségül hívva új esztendőt kezdeni, meg új esztendőt végigjárni, végigélni. Ebben az egyikében benne van az evangélium is, benne van a törvény is. Az evangélium, hogy Jézus megszabadít. Jézus megszabadít ettől is. A korrupciós bűnöktől is. a közterület felügyelő lefizetésének a bűnétől is. Ő ettől is megtisztít, ettől is megszabadít, és itt az újrakezdés lehetősége. És akkor gondolhatunk a nagyobb bűnökre, amiket nem mondtam ki szándékosan. Rendezhetjük az életünket, hogy rendezett életvitelűek legyünk. Hogy betartsuk akkor a magyarországi evangélikus egyház törvényeit, hogy mit jelent a rendezett életvitel egy tisztségviselő esetében. Lehet úgy is Jézus nevében kezdeni az évet, hogy ilyenfajta újévi fogadalmakat teszünk, hogy ráállunk Isten kegyelmére, magunkévá tesszük az evangéliumot, hogy igen, ő megszabadít, ő megbocsát, ő megtisztít, itt az újrakezdés lehetősége, csinálhatjuk másképp, csinálhatjuk az Isten akarata szerint, az Isten törvénye szerint, ahogy ő megmondja nekünk, mert mindent megbocsát, ami eddig volt. Ami 2023-ban volt, mindent megbocsát. És az ő kegyelméből kezdhetjük az új esztendőt tisztán. Lesz lehetőség úrvacsorát venni. Ezt értsük szó szerint. Jézus teste és vére, és ez a vér megtisztít, ez a vér tisztává tesz. De hogy mondjuk az úrvacsoránál is, hogy igyekezel el, ez a vér kell, hogy megerősítsen ebben az elhatározásban, hogy igyekezem, igyekezem. Mert igaz, hogy nem a törvény által igazulunk meg, de szentnek tartjuk az Isten törvényét, és igyekezünk betartani. Törvény és evangélium az, hogy Jézus nevében kezdeni az új évet, és Jézus nevében végigélni ezt az új esztendőt. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy amin változtatni kell, azon változtassunk, amin tudunk változtatni, azon változtassunk, amin nem tudunk változtatni, és nem rajtunk múlik, azt meg elfogadjuk hittel, alázatosan, hogy majd az Isten megsegít. Ő kegyelmez, ő velünk van, ő megment. Jahve megszabadít, Jahve üdvözít, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te a szabadító Isten vagy, Te a megmentő, üdvözítő Isten vagy. Hogyha Te nem lennél, akkor csak a reménytelenség lenne, és a gyengeség, a tehetetlenség, és az elveszettség. De Te vagy. Te kimondtad azt, hogy vagyok, aki vagyok. Te vagy, és ezért van reménységünk. Ezért van üdvösségünk, ezért van örök életünk. Ezért van megtisztulásunk és bocsánatunk. Erősíts meg bennünket, Uram Jézus Krisztus. Erősíts meg a Te szent lelkeddel, hogy tényleg a Te nevedben kezdjük ezt az új évet. Ne csak úgy mondogassuk, mondjuk, tartalom nélkül, hanem tényleg a Te nevedben kezdjük ezt az új évet, és a Te nevedben éljük ezt az új esztendőt, és az egész életünket. Amen.